Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Sinhue irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak, tehát az ókori Egyiptommal foglalkozó rovatával, és ebben egy újabb intelemről lesz szó, amelyik nagyon különleges a maga nemében, ugyanis egy fáraónak az intelméről van szó. Első Amenemhát fáraónak az intelmei, amelyeket fiához, első Szeszosztriszhoz, egyiptomi nevén Szen-Uszerethez ír, tehát az uralkodással kapcsolatos elmélkedésekről van itt szó. Műfajilag ugyan az intelem, tehát a morális tanításoknak a műfaja, de mivel egy uralkodóról van szó, és az uralkodással kapcsolatos kérdésekről, etikai kérdésekről, morális kérdésekről van szó, ezért több is, hiszen egy államnak a vezetését, tehát politikai, társadalmi kérdéseket is szükségszerűen megemlít. A műfajnak a későbbiek során nagyon sok követője akadt, bár ettől függetlenül, hiszen az európai kultúrában a 7.-8. században vált nagyon gyakorivá, jól lehet, az ókorban már a görögöknél is megtalálható, és tulajdonképpen ezek a karolink korban divatossá vált morális tanításokat, hercegtükröket, királytükröket ezeknek a mintájára alkották meg. Első Amenemhát fáraó a középirodalomnak volt az uralkodója, ő volt az, aki megalapította a 12. dinasztiát, és minden valószínűség szerint alacsony sorból emelkedett föl, hiszen a családjában se apjának, se anyjának nem volt semmiféle királyi címe, illetőleg a király anyja címet kapta, ami nyilvánvalóan a fiának a rangjából visszaszállt cím volt. Apja minden valószínűség szerint pap volt, anyja pedig nem tudjuk, hogy milyen funkciót töltött be. Az viszont tény, hogy fia Szeszosztrisz már fáraóként született, és ő volt utódja, de azt is tudjuk, hogy az utódlás kérdését első Amenemhát olyan módon oldotta meg, hogy társ uralkodónak nevezte ki a fiát, Szeszosztrisz, aki azonban ennek ellenére nem egyszerűen került a trónra, hanem meg kellett küzdenie két vetélytársával is, hogy a jogos helyét az országnak a kormányzásában el tudja nyerni. Amenemhát intelmei az ókori egyiptomiak többször is gyakran idézték, nem csak a fáraók számára volt fontos, hanem a kisebb, alacsonyabb rangú személyeknek a képzésében is alapvető feladatot töltött be. Az írnok iskolákban, az új birodalom korában nagyon sokan ennek a szövegén tanulták a klasszikus egyiptomi nyelvet, amely akkoriban már nem a beszélt nyelvvel egyezett meg, hiszen az új egyiptomi korszakban egy a nyelvi kifejezésmódnak egy új fázisa lépett életbe, ezt nevezzük új egyiptomi nyelvnek, tehát már a 18. dinasztia korában így beszéltek, de természetesen, amikor írtak, akkor irodalmi nyelven írtak, és ez az irodalmi nyelv a korábbi időszak, a középirodalom korának a beszélt nyelve volt. Természetesen azok a szövegek, amik megmaradtak, nem egyszerűen a beszélt nyelvet mutatták, hanem annak irodalmi rangra emelt változatát, és első Amenemhát intelmei különösen kiemelkedik ebből a szempontból, mert szókincse nagyon bő. Dobrovics Aradárnak a fordításában, hogyha az ember legépeli, alig 2,5 oldalt tölt be, és ugyanakkor majdnem 500 egyiptomi szó szerepel benne, és ebből az 500-ból majdnem 400 különböző szó, tehát azt jelzi, hogy rendkívül választékosan oldották meg az egyes kifejezéseket. Ugyanakkor az is megfigyelhető benne, hogy a kifejezéseknél jelentkezik a poliszémiának a jelensége is, tehát amikor arról van szó, hogy azonos szót többféle jelentéssel is használtak, hiszen nem csak a mai magyar nyelvben van például meg ez a többféle jelentés egy azonos formájú szóban, hanem az egyiptomi nyelvben is, és ezeket tudatosan, különböző értelemben használták egymás után, vagy ugyanazt a szótőt továbbképzett alakjában, úgy, hogy az adott esetben akár éppen az ellentétét is jelenthette az előzőnek. Ezután, a bevezető után, akkor Amenemhád intelmeit, tehát Dobrovi Csaladár fordításában mindjárt fel is olvasom. A tanítás kezdete, ez a címe, melyet a szolga, a déli és északi föld királya Szehotep Ibré alkotott, a napfia, Amenemhád, az igaz hangú, így szól az igazság híradásaként fiának, ő, a mindenség ura, így szól, Istenként megjelenve. Hallgasd, amit mondandó vagyok neked, hogy az ország királya légy, uralkodj a partokon, és bőségessé tedd a jót. Légy óvatos a szolgálattevőkkel szemben, nehogy keletkezzék még nem volt aggodalom félelmük miatt. Közeledvén hozzájuk egyedül, vízván bennük fivérként, megismervén barátként, bizalmasoddá téve őket, mert nincsen abban tökéletesség. Mikor lefekszel, őrizd magadnak szíved, magad, mert nincsenek az embernek hívei a szerencsétlenség napján. Én adtam a szegénynek, az árvát felneveltem, elérhetett ki senki, miként ki valaki, és az életemet evő zendülést csinál. Akinek karomat nyújtom, szól, megfélemlítés ez, a vásznamba öltözöttek, hisz árnyéknak nézem őket. Balzsammal kentjeim meg, vízöntéses csupán. A kép más az élőkben szétosztik emberekként, kik nekem hangoskodnak a sohasem hallott módon, nagyságáról az arcnak, mi még nem láttatott, itt hiányzik egy rész, s mikor a porondon harc van, feledve van a tegnap, erénye nem teljes annak, ki nem tudja, amit tud. Vacsora után volt ez, amikor este lett, amikor hozzákezdtem az enyhülés órájához. Ágyamra lefeküdve, mivel már elfáradtam. Szívem már hozzá kezdett, hogy kövesse álmomat. Mintha támadó fegyverek vennének körül, arcomra, úgy tettem, mint a pusztaság kígyója. Harcra ébredtem, egyedül vagyok. Úgy találtam, katonáim közel harca volt ez. Ha gyorsan kezembe ragadtam volna fegyvereimet, visszaüztem volna a gyávákat odvaikba. Ám nem vagyok bátor éjszaka, nem harcol, aki egyedül van. Nincs szerencséje annak, kinek segítsége sincsen. Ím támadás történik, mikor nélkülözlek, s nem hallotta még az udvar, hogy felvidultattalak, és nem ültem veled trónra, hogy tervedet megalkossam, mivel nem aggaszt engem, amit jól ismerek. Nem adta hírül szívem szolgáim árulását. Vajon az asszonyok keltettek harcot, pusztulást? Vajon a felkelést a házban idézték fel? Vajon betörtek-e földeket feldúlók? Zavartak tetteiktől a közrendűek is. A balsors nem kerül el születésem óta. Nincsen semmi hasonló, mely így gyötrelmes volna nekem. Ki Abuig felvonultam, és jártam a mocsarakig. Álltam az ország határán, láttam kerületét, lényemmel hódoltattam, erőmmel az erőset határaiig. Én, ki alkotok Árpát, a sarjadó szeretetje, fél engem a Nílus mindenki terjedésében. Nincs égség éveimben, nincsen szomjazás. Minden helyén van, hogy megtegye azt, amit mondtam. Mindent, amit megparancsoltam, helyesen. Az oroszlánokat megfékeztem, a krokodilokat elhurcoltam. Megfékeztem a pusztalakókat, elhurcoltam a lápok népét, s megfutamítottam az íjászokat a garaggyanánt. Alkotok magamnak aranyalékes házat. Teteje lazúrból, falai ezüstből, padlója szikomorból, ajtaja réz, retesze bronz. Az öröklétnek alkotom, miatta félelem van. Ismerem mind, mi körülveszi, én az Úr, a mindenség ura. Bizony, a szülöttek sokan vannak az utcákon, és én tudom, hogy igent mond, ki javát keresi. Ám nem ismeri azt, ki nélkülözi arcod. Nyelvem, Szenuszeret, fiam, ki lábam jártamon, ki vagy az én szívem, szemem, hogy látni tudjak. A szív számára szép órában születtek, a néppel együtt, íme hódolnak neked. Íme, megtettem azt, mi előbb volt, elrendeltem hát neked végül, én, aki kikötök már az amazonoknál, azt, mi szívedben van. Te vagy, ki felteszed a fehér koronát, Istentől sarjadott az erősség nyugalomban. Neki kezdvén magadnak, az árnak réhajójában. Állj fel királyként, előttől származott. Nem mint én tettem, légy bajnok, emlékeket emelj, tedd pompássá magadnak a tartóst, és harcolj azért, aki ismert téged, a népért, mert nincs, akit szeressen melletted, te szolga, élet, boldogság, egészség neked. Eddig a vers, azért mondtam, hogy vers, mert igazából ez, mint a Ramesszidakori osztrakonokból kiderül, verspontokkal van ellátva, tehát sorok, vers sorokra osztik, a piros színezés alapján pedig 15 versszakra. Mielőtt a részletekbe belemerülnénk, hallgassunk egy kis zenét, majd folytatjuk az adást. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fárak Földjén című műsorunkat, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ókori Egyiptomról szóló műsorát, Sinuhe irodalmi rovatunkkal, ahol az ókori egyiptomi irodalomról van szó. Ebben az esetben most az értekező művek közül Amenemhátnak az intelmeiről beszéltünk, arról az intelemről, ami nagyon sok példányban fönnmaradt, hogy pontos legyek, fönnmaradt két papiruszon, az egyiket Milligen papirusznak nevezik, és ezt még Payson 1843-ban lemásolta, tehát akkoriban, amikor elkezdték a hieroglifákat megfejteni, nem sokkal azután, hogy Champollion, ugye 1822-ben bejelentette, hogy megfejtette, 1824-ben közzétette a hieroglif nyelvtanát, és maga Champollion is ismerte ezt a kéziratot, ő is foglalkozott vele. Tehát az egyik legkorábbi papirusz, ami irodalmi művet tartalmazott, és amivel az egyiptológia tudománya elkezdett foglalkozni. Ugyanakkor ez ennek a papírusznak a második fele töredékes, a vége pedig egészen rossz állapotban maradt fönn, tehát nagyon sok hibát, hiányosságot tartalmaz ez a papírusz. A másik papírusz pedig, amelyiken megtalálható a szövege, a Salier papírusz, azon belül is a kettes számú, a British Múzeumban őrzik. Ez viszont már a 20. dinasztia Ramesszida korából származik, Tébából, és tele van hibákkal, elírásokkal. Ami egyrészt nagyon örvendetes dolog, mert ebből látjuk azt, hogy ez egy élő anyag volt, amit nagyon szívesen használtak az egyiptomiak, és amihez még akkor is visszanyúltak, amikor már igazából nagyon sok mindent nem értettek, nem ismertek abból a nyelvi fázisból, amiben ez íródott. Másrészt viszont sajnos nagyon sok gondot is jelent, hiszen a szövegnek az értelmezése több helyen is problémás, és önmagában alapvetően a mondani valójával kapcsolatban is fölmerültek nehézségek. Dobrovics Aladár véleménye szerint az első versszakban, tehát a második piros sor előtti utolsó sorban lehet összefoglalni a lényegét, a célját ennek a királytükörnek, nevezetesen pedig, hogy Ir-ek hau her nefer, vagyis, hogy tedd bőségessé a jót, ahogy fogalmaz. A néfer az ugye jó, tökéletes, ez mindjárt nem csak azt jelenti, hogy jó, hanem a tökéletest is, tehát egyszerre több mindent is kifejez, és hogyha arra gondolunk, hogy mi volt a jó, mi volt a tökéletes, akkor mindjárt azt is tudjuk, hogy itt a mátnak a követéséről van szó, tehát, hogy tegye bőségessé az igazságot, a harmóniát, ez a feladata a királynak, és akkor mindjárt azt is tudjuk, hogy a király feladatai között a későbbi időkben is állandóan, folyamatosan a világrendnek a fönntartása szerepelt, ez volt az ő legnagyobb, legfontosabb feladata, a világrendet pedig éppen hogy a mát fejezte ki, amire itt a néfer szóval utal a szerző. Ugyanakkor ez az első versszak, ez több szempontból érdekes. Egyrészt van egy címe, a tanítás kezdete. Tehát ez egy műfaj megjelölés és egy cím egyszerre. Minden valószínűség szerint, amikor ezt a papíruszt őrizték, tárolták, akkor egy tokba helyezték, és a tokon rajta ez a cím szerepelt, és feltételezhetően, hogy más tanításokkal ne keverjék össze, a következő sorok is rajta voltak, melyet a szolga, a déli és északi föld királya Szehotepibré alkotott, a napfia, Amenemhát, az igaz hangú. Tehát idáig szól a cím maga, és ez a cím, ez egy részét alkotja mindjárt az első versszaknak, tehát a ritmikus prózához hozzátartozik, nem attól különálló, önálló prózai bevezető szakasz. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy ez minden valószínűség szerint a vezír vagy valamelyik másik magasrangú hivatalnoknak a szájába lett adva, hogy ezt nem maga a fáraó mondta, bár nincsen kizárva. Minden esetre saját magának a bemutatása nem nagyon volt jellemző, inkább az udvaroncok voltak azok, akik bemutatták a királyt, amikor a király szólásra emelkedett, akkor is bejelentették azt, hogy ő szólni kíván, és elmondták a címeit. Ilyen címfelsorolás szerepel itt is, bár ez a címfelsorolás, ez azért az öt királyi név közül csak kettőre vonatkozik, tehát három elmaradt, mert egyrészt a Nisutbiti, vagyis a felső és alsó Egyiptom királya, amit Dobrovics itt a déli és az északi föld királya néven nevez meg, ez a Szehotepibré, vagyis az uralkodónak a neve azt jelentette, hogy aki elégedetté teszi Rének a szívét, tehát egyrészt, amit ő alkotott, mondják meghatározva a címben a szerzőt, másrészt a címeit is mondják, Szá-Ré, tehát Rének a fia, ez ugye egy következő uralkodói név, a titulusnak a másik nagyon fontos eleme, Amenemhát, Amon, vagyis Amon Isten, Emhat van az élen, tehát a neve Amonnak a tiszteletét és Rének a tiszteletét fejezi ki, és van utána egy következő szó, mégpedig az, hogy Maacheru, vagyis hogy az igaz hangú. Na most a Maacheru az újbirodalom korában jellemzően a halottakra vonatkozott, és a késői korban is, tehát például, ha egy useptit nézünk, akkor ott rendszeresen a Maacheruval volt megnevezve a halott személy, mert hogy megigazult a szív mérlegelésekor igaznak minősült a hangja, amivel azt mondta, hogy nem követett el bűnöket. Éppen emiatt a Maacheru miatt viszont az egész szövegnek az értelmezésében problémák merültek föl, nevezetesen mikor keletkezett ez a mű, és ki írta ezt a művet, mert hogy ha az igaz hangú a halottra vonatkozik, akkor itt a halott király az, aki ezt a művet elmondja. A későbbiek során hallottuk, hogy olyan dolgokról van szó, amit egyedül volt a király, tehát hogyha ő maga mondja el, meg az érzéseit is elmondja, akkor ezt valóban csak saját maga mondhatta el. Igen ám, de hogyha Maacheru, vagyis halott volt a király, akkor hogyan tudta elmondani? Ezt volt, aki úgy oldotta föl, hogy álmában, vagy mint egy halotti szellem jelent meg, és diktálta le magát a szöveget, ugyanis ezt ennek a megerősítésére szokták emlegetni az újbirodalomnak az egyik, a Chester Whitty papirusz 4-es papiruszának az egyik passzusát, amelyik ugyan nagyon töredékes, de úgy tűnik, mintha egy Heti nevű szerzőhöz kötné a műnek a megírását. Na most, hogyha valóban Heti írta le a művet, akkor diktálhatta neki a fáraónak a szelleme. Hogy ez így volt-e vagy sem, ezt nem tudjuk. Dobrovics Aladár minden esetre úgy gondolja, hogy szó sincsen erről, ezt az élő király saját maga jegyezte föl, és ez a följegyzés, ez nem életének a végén történt, mint ahogy többen feltételezik, hogy ennek a merényletnek lett az áldozata, hanem valamikor korábban. Tehát itt az igaz hangú szó nem feltétlenül jelent viszont halottat, a kétértelműség benne van, mert hogy a bírók is igazhangúak voltak, akik pedig az élő bírók, az élő ügyeknek a bírái voltak. Igazat szóltak, amit ők mondtak, az maga a mát volt. Tehát döntésük mindenképpen igazhangúvá tette őket. Másrészt biztosan tudjuk, hogy abból az időszakból, amikor ez a mű készült, vagyis a középbirodalomnak az elejéről, akkor még az igaz hangú nagyon gyakran nem halottat jelentett, tehát sokszor volt nem a halottaknak a jelzője. Sinuhe története, amelyik pontosan ugyanebben az időszakban játszódik, tehát első Amenemhát halálához kötődik, azzal kezdődik, majd a következő uralkodó Szeszosztrisznak az életében ér véget azzal, hogy Szeszosztrisz magához hívja Sinuhét, és sírhelyet biztosít számára a saját sírja mellett. Ott Szeszosztrisz, amikor magához hívja és elmondja neki ezt a nagy hírt, hogy sírhelyet kap, akkor igaz hangúként szerepel. Na most ott egyértelműen élő fáraóról van szó, fel sem merül annak a lehetősége, hogy abban az esetben az igazhangú Szeszosztrisz egy megboldogult, halott Szeszosztrisz lenne. Ez a történet pedig azzal gyakorlatilag egy időben játszódik, illetőleg Dobrovics Aladár elképzelése szerint nem az első Amenemhát halálakor játszódik, hanem azt megelőzően. Minden esetre a Maacheru semmiképpen sem támaszthatja alá azt, hogy itt egy halott király beszél. Na most a folytatásaképpen mindenség uraként szerepel, hát a fáraó az, mint Isten, a mindenség ura volt. Így szólt, Istenként megjelenve, itt a megjelenve a há szó szerepel, amikor a trónjára fellép egy uralkodó, akkor használták ezt a szót, és ez a szó ugyanaz volt, amikor a nap megjelent az égen például, mert az is, mint egy Isten, felragyogott. A fáraó pedig, amikor megszólal, Azzal kezdi, hogy hallgassák meg a szedzsem, amiről már a korábbi intelmekben olyan sokat beszéltünk, hogy meg kell hallgatni, hallgatni kell az előkelőkre. Ő is erre szólítja föl valamennyi embert, aki őt meghallgatja, és itt nyilvánvalóan a fiáról van szó, akit meg is nevez a későbbiekben, akinek azért kell meghallgatnia őt, hogy az ország királya legyen. Mert hogy nesziek tá, ahogy a szövegben szerepel, királykodd a földet. Szó szerint lefordítva a neszi, tehát a királyt jelenti, és az uralkodni, a királyként élni, királyként cselekedni. Mind a kettőt jelenti, a tá pedig országot is jelent, meg földet is jelent. Amikor kettő országot mondanak, tehát Tauit, a két országot, akkor az mindig kizárólag Egyiptomra vonatkozik. Ebben az esetben azonban egyes számban van, nagyon jól kapcsolódik a mindenséghez, a fáraó, aki a mindenség ura, a földet, mint azt a területet, ahol az emberek élnek, egészében tekinti. Utána viszont egyértelműsíti ezt a dolgot, hogy királykodj a földön, tehát uralkodj az országban, és hekaiek idebu, tehát a partokat kormányozzad, legyél a partoknak a fejedelme. És a partok minden esetben a Nílusnak a két partjára vonatkozik, tehát tulajdonképpen mond egy szűk fogalmat, egy meghatározottan uralkodási területet, majd utána ezt leszűkíti egy szűkebb területre, Egyiptomnak a földjére. És itt ez az a föld, ez az a két part, ahol ő neki ezt a bizonyos nófert, a javakat kell bőségessé tennie, hau, vagyis felhalmoznia, halommá alakítania. Utána folytatódik, miközben ezt teszi, hogyan kell viselkedjen. És itt tudjuk, hogy új gondolat kezdődött az egyiptomiak elképzelése szerint. Jól lehet, maga a vers folyamatosan halad tovább, akár veszőt is tehetnénk az előző mondat végére, mert azzal folytatódik, hogy légy óvatos a szolgálattévőkkel szemben, nehogy keletkezzék, és jön a következő sor, még nem volt aggodalom félelmük miatt. Itt a szaktú, szedzsemet, eref, úgy fogalmazza meg a légy óvatos a szolgálattévőkkel szemben. Utána a szolgálattévőknél az eredeti egyiptomi szövegben a szedzsem a hallgató, tehát az, aki meghallgat, szerepel, mert hogy a szolgáknak meg kell hallgatni az urukat. Nagyon izgalmas kérdés a következőkben, hogy még nem volt aggodalom keletkezzék a félelmük miatt, hogy ez alatt mit ért, mert hogy ezt többféleképpen is lehet érteni. Aggodalom és félelem keletkezzék, mind a kettő benne van, különböző fordításokban ez nem feltétlenül magyarázatként szerepel, hanem mint egy tautológia, ugyanannak a gondolatnak más szóval való kifejezéseként is szerepel, tehát aggodalom és félelem keletkezzék. Van, aki így értelmezi, Dobroly Csaladár. Viszont emsza, miután heresz, félnek. Úgy gondolja, hogy ez magyarázatként szolgál, mert hogy ha magyarázatként szolgál, akkor jobban érthetőek későbbi dolgok is, nevezetesen, hogy közeledvén hozzájuk egyedül, tehát amikor te egyedül közeledsz hozzájuk, akkor nehogy aggodalom keletkezzék bennük, az amiatt a félelem miatt, hogy a fáraót nem volt szabad megérinteni. Aki megérintette a fáraót, az az isteneknek a büntetését vonta maga után, akár bele is halhatott ebbe az érintésbe. Ezt az Óbirodalomból például Uáspataknak a sírjából jól ismerjük, ahol a fáraó, miután megérintette őt, rögtön mondta neki, hogy nincsen semmi gond, nyugodtan életben marad. Tehát arra számítottak, úgy tartották, hogy aki megérinti az uralkodót, azt az uralkodó, ha nem veszi a védelmébe, szörnyet hal attól, hogy egy istent megérintett. Tehát itt benne van ez a gondolat is, hogy a félelmük miatt, hogy egyedül közeledsz hozzájuk, hogy akkor most egyedül egy Istennel vannak, egy Istennel, akitől félni kell, mert annyira fölöttük álló személy. Ugyanakkor mindjárt csavar egyet a szerző, mert hogy mondja, hogy bízván bennük fivérként, utána barátként, meg bizalmasként is szerepelnek ezek az emberek, utána, mert nincsen abban tökéletesség, olyan furcsán hat, hogy ez ugyan hogy kerül ide ez a mondat, hiszen arról volt szó, hogy ők félnek, és akkor most itt a fáraó saját magáról beszél, látszólag mindenféle összefüggés nélkül. Nincsen tökéletesség az emberekben, gondolja az ember. Igen ám, de folytatódik, hogy mikor lefekszel, őrizd magadnak szíved magad. Tehát van egy csavar benne, nincsen tökéletesség az emberekben, nincsen tökéletesség benned, ugyanakkor a következő verszakból, a lefekvésnél, és hogy őrizze magát, az emberekben levő nem tökéletességre utal, tehát hogy nem tökéletesek azok, akár fivérek, vagyis rokonok, akár barátok, vagyis olyan emberek, akikkel megosztja a gondolatait, akár pedig a bizalmasokká téve őket szerepel Dobrovics Aladárnak a fordításában. Ezek azok, akiket az egyiptomi szöveg mehib, tehát a megtölti a szívét, akikkel megtölti a szívét, tehát akiket szívébe fogad. Olyanokról van szó, ez nem feltétlenül jelenti azokat, akikkel megosztja a gondolatait, de azokat jelenti, akikben megbízik. Tehát senkiben nem lehet megbízni gyakorlatilag, azt fejezi ki. Na most ez a fajta fölépítés, amikor ennyire változnak a gondolatok, látszólag szépen egyenletesen, érthetően haladunk, aztán jön egy nagyon furcsa dolog, egy hirtelen fordulat, ez jellemző az arab költészetre is, és idáig megy vissza az ókori egyiptomi második évezredig. A későbbi arab költészetben ennek van egy kifejezett neve is, a kaflach, amikor az előző gondolatot hirtelen megfordítják, majd ez a megfordított gondolat megy tovább. Tehát az ókori egyiptomi Amenemhat intelmeiben is megfigyelhetjük ezt. Úgy folytatódik aztán, hogy azért saját magának kell a szívét rendben tartani, arra vigyázni, mert hogy az embernek nincsenek hívei a szerencsétlenség napján. Tehát egy újabb fordulat áll be, nem arról beszél, hogy nincsenek egyáltalán hívei az embernek, nincsenek, akikben megbízhat, hanem arról beszél, hogy amikor baj van, akkor egyedül marad az ember, akkor nincs, aki mellé álljon. Pedig, folytatja, én adtam a szegénynek, az árvát felneveltem. Vagyis, hogy gondoskodott azokról, akiknek nem volt vagyonuk, és gondoskodott azokról is, akikről nem volt kinek gondoskodnia. Ugyanez a kettősség jön a következő sorban, hogy elérhetett ki senki, miként ki valaki. Tehát elérhette a senki, az alacsony rangú, a negyes, a szolga, és elérhette az is ki valaki, tehát az is, aki fontos személy volt. Jön a következő verszak, és az ételemet evő zendülést csinál. Itt pedig egy nagyon érdekes szójáték van, mert az ételemet evő, tehát aki azt eszi, amit én nyújtottam neki, akinek az élet lehetőségét én teremtettem meg, az lázad föl ellenem, tehát szó szerint ez hangzik el. Ugyanakkor, hogyha valaki ezt az ételszót megnézi, akkor a K szó található itt, és az pedig a lelke a fáraónak. Ugye többféle lelket különböztettek meg az egyiptomiak, ez a K lélek volt az, ami a hasonmás lélek volt. Tehát itt egyúttal nem csak az ételét, nem csak az anyagilag, amit adott nekik, hogy abból éljenek, arra utal, hanem ezzel a szóval mindjárt azt is kifejezi, hogy ami egyebet nyújtott nekik, mint lehetőséget, mint szellemi táplálékot, mint bármiféle bölcsességet vagy egyéb javakat, azok is mind föllázadtak ellene. Akinek karomat nyújtom, szól, megfélemlítés ez. Ennek a gondolatnak egy újabb megfordítása, mert hogy ő segíteni akar, akinek segíteni akar, az pedig megijed tőle, az pedig azt hiszi, hogy meg akarja félemlíteni, hogy bántani akarja. Ugyanez az ellentét van a következő sorban, vásznamba öltöztettem, Tehát én gondoskodtam róla, felruháztam, azt pedig azt hiszi, hogy árnyéknak nézem, tehát, hogy átnézek rajta. Majd jön egy ugyanilyen ellentét, balzsammal kentjeim meg, vízöntéses csupán. Tehát azok, akiket pedig mindenféle különleges jótéteményekkel látott el, hiszen a balzsam a kellemes jó dologra utal, azok pedig mindazt, amit kaptak tőle, semminek érzik, víznek, mint a Nílus vize is, ami ott van, bárki meríthet belőle. Most megint egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunk Sinuhe irodalmi rovatát, ahol is Amenemhát fáraónak az intelmeiről volt szó, ő a középirodalom korában uralkodott, és uralkodásával kapcsolatban tudjuk, hogy merénylettel ért véget. Sinuhe elbeszélő története azzal kezdődik, hogy Amenemhát fáraót meggyilkolták, titokban hozták a hírt utódjának, Szeszoszrisznak, aki társuralkodója volt, és ő titokban távozott az expedícióból, éppen Líbiából hazatérő expedícióból, hogy ne tudja senki, mikor érkezik vissza a székhelyre, atyának a palotájába, hogy átvegye a hatalmat, és nyilvánvalóan azokat a személyeket, akik helyébe kívántak lépni, megfelelő gyorsasággal el tudja távolítani, meg tudja a zendülésüket akadályozni. Amenemhát fáraó tehát merénylet áldozataként halt meg, és ebben a szövegben, Amenemhátnak az intelmeiben szintén merényletről van szó, egész pontosan zendülésről van szó, és ez a zendülés ezt azzal vezeti be, hogy a harmadik egységben, harmadik versszakban, mikor lefekszel, őrizd magadnak szíved magad, utal egy szokatlan eseményre. De még a tragikus fordulatról semmit nem szól, csak arról szól, hogy tulajdonképpen az emberek félreértik, pont az ellenkezőjét értik annak, amit ő cselekszik, máshogy reagálnak, mint ahogy azt ő várta volna. Az ötödik versszak úgy kezdődik, hogy a kép más az élőkben szétosztik emberekként. Egy nehezen érthető sor, a kép más a világra vonatkozik, az emberekre, mint maguk a kozmosznak a képviselői, amit aztán a következő sorban mindjárt kisebb, apróbb részletekre bont, kik nekem hangoskodnak a sohasem hallott módon, nagyságáról az arcnak, mi még nem láttatott, mindjárt ellentét párokat hoz, hangoskodnak, de úgy, ahogyan még mások nem hangoskodtak, egy arcról beszélnek, annak a nagyságáról, amit még sosem láttak, tehát tulajdonképpen itt értelmetlenségeket mutat ki a fáraó, azt mondja el, hogy fölösleges, értelmetlen, össze-vissza zagyvaság hangzik el nagyon gyakran az emberek között, és azok között az emberek között, akikben ugye nem lehet bízni, és ezek az emberek olyanok, hogy mikor a porondon harc van, feledve van a tegnap. Erénye nem teljes annak, ki nem tudja, amit tud. Vagyis, hogy amikor harcról van szó, amikor szükség van valaki melletti kiállásra, akkor elfelejtik azt, hogy mi volt, elfelejtik azt, hogy mi volt tegnap, hogy tegnap még jóban voltak, tegnap még barátok voltak, rokonok voltak, segítette őket, és csak magukra gondolnak. Nem tudják, amit tudnak, mert hogy ezt nem is tudatosan teszik, hanem valahogy ösztönösen ilyenek az emberek, mondja a fáraó. Majd utána, ezek után a homályos szavak után föllebbenti a fátlat, hogy miről is van szó. Vacsora után volt ez, amikor este lett, vagyis hogy este már megvacsorázott, és akkor történt egy olyan dolog az enyhülés órájában, tehát amikor lefeküdt ágyára, mert már elfáradt, és a szíve már az álmokat kezdte követni, hogy félálomban volt tehát, amikor támadó fegyvereket érzékelt maga körül, és az arcomra, vagyis hogy arcára rakta a kezét, ugye a védekezésnek a módja, úgy tettem, mint a pusztaság kígyója, mondja, vagyis hogy a kígyó, amikor menekül, akkor az odvába akar elbújni, hogy ne is lássák. Ha ez nem sikerül, akkor jön a támadás, de az első a menekülés, hát ennek megfelelően próbált cselekedni az ágyban, de hát harcra ébredt, és tudatosult benne, hogy egyedül van. Úgy találtam, katonáim közelharca volt ez. Vagyis, hogy itt akkor viszont megint egy kis ellentét van, hogy most akkor mi is történt? Egyedül van, de a katonái harcolnak? Kivel harcolnak? Vele nem harcolnak, hiszen ő ugye, mint a pusztaság kígyója, védekezik, az arcát takarja el. Ha gyorsan kezembe ragadtam volna fegyvereimet, visszaüztem volna a gyávákat odvaikba, folytatja, amiből megint az derül ki, hogy nem harcolt, nem ragadta a kezébe a fegyvereit, nem volt elég éber hozzá. Meg is mondja utána Kerekperec, hogy ám nem vagyok bátor éjszaka, nem harcol, aki egyedül van. Tehát egyedül érezte magát, nem volt, aki mellette volt. És meg is mondja, hogy nincsen szerencséje annak, kinek segítsége sincsen. Igen ám, de a folytatásban arról van szó, hogy támadás történik, amikor nélkülözi a fiát, nélkülözlek, egyes szám második szemében szerepel, és ugye tudjuk, hogy a fiának szól, és az udvar nem hallotta még meg ezt a hangot. És ez akkor történt, amikor még nem ült a trónra vele, vagyis a fiával, hogy a tervét, az apa, a fiának a tervét, a feladatait, az ország irányításával kapcsolatos koncepcióját megalkossa, vagyis örökül hagyja, hogy mit tegyen. Például ezt az intelmet. Nem adta hírül szívem szolgáim árulását, összegzi, vagyis mindezt azért nem tette meg, mert nem számított arra, hogy a szolgái ellene fordulnak. Jön mindjárt a következő verszakban, hogy vajon mitől lehet szó, honnan jöhet ez az összeesküvés, ez a támadás ellene. Az első gondolata az, hogy az asszonyok kelthettek harcot vagy pusztulást. A következő gondolata az, hogy a házban idézték föl, tehát itt már tágítja a kört. Az asszonyokkal kapcsolatban ugye megjegyzendő, hogy több felesége is volt, tehát egy hárem volt, és a háremben bizony, mint a későbbiekből tudjuk, lehettek ellentétek, mert hogy a trónörökös ugyan meg volt a kiválasztott, de nem mindenki értett vele egyet, volt olyan, aki szerette volna, hogy az ő fia kerüljön a trónra utódként, és akkor nyilván az anyák, meg a pártjaik, meg a gyermekeknek a hívei szerették volna, hogyha a saját kegyeltjük lett volna a leghatalmasabb úr a két parton, ahogy Egyiptomot nevezték, ő lett volna az, aki uralkodik mindenek fölött. Aztán jön a harmadik gondolat, hogy betörtek-e a földeket feldúlók, ami viszont már a még tágabb körbe viszi, volt ugye először a hárem, aztán az egész királyudvar, most már a földeket feldúlókról van szó, tehát most már a királyudvaron kívüli személyekről is szó van, vagyis hogy olyan naggyá duzzadt a fejében, a szívében, ahogy az egyiptomiak mondják, ez a helyzet, hogy már az kívülállók, már az előkelők, már a parasztok, már mindenki, az ország népe benne van. Mert hogy zavartak tetteiktől a közrendűek is, tehát akik az alsó részén állnak az egyiptomi hierarchiának. A bal sors nem kerül el születésem óta, mondja, vagyis nem ez az első eset, mikor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy ő szerette volna. Nincsen semmi hasonló, mely így gyötrelmes volna nekem. Vallja meg, tehát rendkívüli módon zavarja a helyzet. És jön a következő fordulat, megint az ellentét, amiről már szó volt, mert hogy ő Abu Szimbelig vonult föl, és járt a mocsarakban, tehát az ország először a déli, majd az északi csücskét említi, hogy ezeken a területeken volt, ezeket uralma alá hajtotta, állt az ország határán, látta a kerületét, hódoltak neki az emberek a teljes területen. Félt engem a Nílus mindenki terjedésében, tehát mindenki tartott tőle, és jön mindjárt a következő ellentét, nem volt éhség és nem volt szomjúság. Minden a helyén volt, és amit ő parancsolt, az minden megtörtént. Helyesen történt, tehát jól élt az ország. Hogy jól élt az ország, ezt kifejezi azzal is, hogy az oroszlánokat is megfékezte, a krokodilokat elhurcolta, tehát mindenféle szempontból, a természeti szempontból is, meg emberi szempontból is tökéletes rend uralkodott az országban. Megfutamította az íjászokat is, tehát a külső támadókat is, mint az agarak úgy szaladtak, ugye az agár rendkívül gyorsan fut, a leggyorsabb kutya, nem véletlenül postakocsik mellett futottak az agarak a újkorban, és ékes házat épített, olyan házat, amelyik a gazdagságtól csillogott, lazúrkő volt itt, ezüst ugye drágább volt ekkoriban az aranynál is, az ajtaja rész volt, sőt, még bronz is volt benne, ami ekkor még nagyon értékes fémnek számított. Ezen körülmények között történt az, hogy ellene támadtak, és itt jön a nagy kérdés, hogy meghalt-e a fáraó ekkor, vagy sem? Dobrovics Aladár véleménye szerint ezt azért tudta a fáraó leírni, mert ezt csak a fáraó írhatta le, így a fáraóról még a fia sem írhat, mert életben maradt, és ekkor lett társuralkodó a fia, majd 10 év múlva egy újabb merénylet következtében halt meg. Számos más egyiptológus szerint viszont ez a halott király jött vissza, és mesélte el, és úgy írták le. Hát a hallgatók mindenki eldöntheti, hogy szerinte hogy vagy mint történt, minden esetre a mai műsor véget ért, úgyhogy jövő pénteken találkozunk ismét, illetve akkor Ramszesz történelmi rovatban, az Óbirodalomban következő fáraó fog következni, Mükerínosz. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.